Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Ézsaiás próféta könyvéből olvassuk. Ézsaiás próféta könyvének 54. részéből, ahol így szól hozzánk Isten igéje. Újjong, te meddő, ki nem szültél, újjongva énekelj és kiálts, ki nem vajuttál, mert többek az elhagyottnak fiai, a férjnél való fiainál, azt mondja az Úr. Szélesítsd ki a sátorod helyét, és hajlékidnak kárpityait terjesszék ki. Ne tízd meg, nyújtsd meg a köteleidet, és erősítsd meg szegeidet. Mert mind jobb, mind bal kézre kiterjedsz, és magod népeket vesz örökségbe, és puszta városokat megnépesítenek. Ne félj, mert meg nem szégyenülsz, és ne pirulj, mert meg nem gyaláztatol, mert ifjúságot szégyenéről elfeledkezel, és özvegységednek gyalázatáról többé meg nem emlékezel, mert férjed a te teremtőd. Seregeknek ura az ő neve, és megváltód, Izraelnek szentje, az egész föld istenének hívattatik. Mert mint elhagyott és fájó lelkű asszonyt hív téged az Úr, és mint megvetett ifjú asszonyt, ezt mondja Istened, egy rövid szempillantásig elhagytalak, és nagy irgalmassággal egybe gyűjtlek. Búsulásom felbuzdultában elrejtém orcámat egy pillantásig előled, és örök irgalmassággal könyörülök rajtad. Ezt mondja megváltó Urad. Mert úgy lesz ez nékem, mint a Noé özönvize. Miként megesküvém, hogy nem megy át többé Noé özönvize a földön, úgy esküszöm meg, hogy többé rád nem haragszom, és téged meg nem feddelek, mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő Urad. Ó, te szegény, szélvésztől hányt, vigasztalás nélkül való, íme ólomporban rakom köveidet, és zafírokra alapítalak. Rubinból csinálom falat párkányzatát, és kapuidat gránit kövekből, és egész határodat drága kövekből, és minden fiaid az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége. Igazság által leszel erős. Ne gondolj a nyomorral, mert nincs mit félned, és a rettegéssel, mert nem közel hozzád, és ha összegyűlvén összegyűlnek, ez nem én tőlem lesz, és aki ellened összegyűl, elesik általad. Íme én teremtettem a kovácsot, aki a parazsat éleszti, és fegyvert készít mestersége szerint, és én teremtém a pusztítót is a vesztésre. De egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbeszáll, kárhoztatsz. Ez az Úr szolgáinak örössége, és az ő igazságuk, mely tőlem van. Így szól az Úr. Isten áldja meg szívünkben az ő drága igéit, és adja meg nekünk, hogy az ő isteni bölcsességének titkaival való foglalkozásunk valóban előmozdítsák kegyességünket az ő dicsőségére és a mi épülésünkre. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy az új év első vasárnapján is téged magasztalhat a szívünk. Köszönjük, hogy megőriztél az elmúlt évben, és ezt az új évet is megadtad mi nekünk. És köszönjük néked egy szívvel, egy lélekkel a vasárnapokat, amikor megszólalsz és tanítani kezdesz minket. Amikor megjelensz közöttünk, és meggazdagítod a mi szívünket, életünket. Köszönjük néked, hogy vasárnapról vasárnapra hirdeted nékünk a te egyszülött fiadat, akire úgy téged kereső emberként, mint téged megtalált emberként is egyaránt szükségünk van, és a legnagyobb szükségünk van. Köszönjük, hogy fölmagasztalod előttünk a te drága fiadat. Köszönjük, hogy nem emberi erővel teszed ezt, hanem a te lelkednek erejével, hiszen a lélek a fiú dicsőíti, hogy mondotta Krisztusunk. Köszönjük néked, atyánk, hogy elénk állítod a mi dicsőséges megváltónkat a szent lelked által, hogy benne higgyünk, hogy őt kövessük, aki a vezérünk lett ebben az új évben is. Úgy a hit dolgaiban, mint a hétköznapi életünk dolgaiban, gyülekezeti, családi, egyéni életünkben is. Köszönjük néked, hogy nem valami ismeretlent kell követnünk, hanem a legcsodálatosabban megismert, és a bennünket ismerőt, a mi drága Krisztusunkat. Köszönjük néked, atyánk, a te irántunk megnyilvánult, és továbbra is megmaradó szeretetedet, Köszönjük kegyelmedet, jóságodat, türelmedet, amivel eddig is hordoztál, és ezután is hordozni fogsz. Kérünk, áldj meg minket a mai alkalommal is, hogy láthassuk a Krisztust, hogy hihessünk benne, és követésére szegődjünk ma is. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve énekeljük a 369. énekünk első versét. A 369. énekünk első versét, ami így kezdődik, jövel Szentlélek Úristen, lelkünknek vígassága, szívünknek bátorsága. Hallgassátok meg Isten tiszteletünk alapigéjét János apostolnak mennyei jelenésekről írt könyvéből, a harmadik részből, a 18. verstől a 20. versig terjedő ige szakaszból. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rúdsága, és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Légy buzgó azért, és térj meg. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok. És ő én velem. Foglaljunk helyet, testvérek. Kedves testvéreim, karácsony előtt a laodiceai gyülekezethez írt levelet olvastuk, és részről részre elemezgettük, keresvén benne az Isten hozzánk szóló időszerű üzenetét. Láttuk, hogy a laodiceai gyülekezetnek, mint orvosa hozzáforduló betegnek, az Úr Jézus megállapította a baját, és közölte is velük. Ha egy beteg alázattal elfogadja az orvos a diagnózisát, és azt a terápiát is követi, amit ad, meggyógyulhat. Ez igaz a laodiceai gyülekezetre is. Ha elfogadja az Úr Jézusnak a diagnózisát, és megteszi, amit terápiaként elért az Úr Jézus, akkor még helyreállhat. Emlékszünk, hogy igen-igen, nagy lelki nyomorúságban volt az a gyülekezet. Jézus egy elég komplex terápiát adott eléjük, aminek több eleme is volt. Az első eleme a megalázkodás. A megalázkodás. A gyülekezet, illetve a tagjai meg kellett, hogy alázkodjanak az Úr szavai előtt. Azt mondta ugyanis nekik az Úr, hogy ti nyomorultak vagytok. Azt is mondta, hogy szánalomra méltók. Azt is, hogy koldus szegények, és vakok és mezítelenek. Az alázat így szólt, igazad van, Uram. Ezerszer is igazad van, még ha másként érzem is, neked van igazad. Én egy ilyen nyomorúságos laodiceai ember és laodiceai gyülekezet vagyunk. Ilyenek vagyunk. Bocsáss meg, hogy más gondoltunk magunkról. A terápia másik eleme az ő beengedése. Azt mondta, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek. Édesapám beszélt erről az ígéről, amikor itt volt legutóbb. A gőg kizárta Jézust abból a gyülekezetből, de ő az alázatosokhoz betér, mert ő az alázatosakkal lakozik, és azokkal vállal közösséget, és őket megáldja. Vagyis az alázatos, laodiceai ember és gyülekezet igazán esdekelve kéri Jézust, hogy jöjjön már, és vegye át a szívében a fő helyet, a nekijáró helyet. Mindezek kiegészítéseképpen, mint a terápia harmadik részeként, Jézus mint egy kereskedő jelenik meg a gyülekezet előtt, és bizonyos árukat kínál, és ezek elfogadását javasolja annak a gyülekezetnek. Laodiceában ez egy megszokott látvány volt, elég sok kereskedő járt arra, aki a portékáját kínálgatta ugye a helybélieknek. Most Jézus kínálja a portékáját. Azt tanácsolom nektek, hogy vegyetek tőlem, vásároljatok tőlem. Olyan barátságosan kínálgatja a portékáját, nem azt mondja, hogy parancsolom nektek, hogy ezt és ezt vegyétek meg, hanem hogy tanácsolom nektek. Ha már megalázkodtatok, és behívtatok engem, a tanácsomat hallgassátok meg. Azt tanácsolom nektek, hogy vegyetek ezt és azt. És ezek az áru cikkek, amiket az Úr Jézus itt nekik kínál, ezek majd orvosolják az ő hiányosságaikat, az ő szükségleteiket. Három olyan áru cikket javasol egyébként az Úr Jézus nekik, amit mindjárt látni fogjuk, melyek őnekik nagyon ismertek voltak. De hát nyilván, hogy nem egészen azokra az általuk ismert árucikkekre gondolt Jézus, hanem azon túl valami másra, valami többre. De hát nézzük most Jézusnak a portékáját, aminek megvásárlását, megvételét nekünk is tanácsolja itt új év első napján. Az első portéka tűzbe megpróbált arany. Tűzben megpróbált arany. Említettem, hogy Laodiceában volt bank. Hát a korabeli szinten álló bank, de bank volt. Nagy pénzforgalom jellemezte a várost, az élénk ipar meg a kereskedelem miatt. Így aztán voltak ott különböző pénzügyek, banki ügyletek. Voltak bankárok is, adóztatók, rablók is, meg egyebek is. Ismerték a laodiceaiak nagyon is jól az aranyat. Az aranyat. Ennek az aranynak, amit itt Jézus kínál nekik, van egy megkülönböztető jele, tudnélik azt, hogy ez tűzben próbált arany. Kétféle arany volt az ókorban, meg úgy tudom ma is. Van az a sima arany, de van a különösen megtisztított arany. A különösen megtisztított arany. Hát ez lehet, hogy ma már különböző fokokba tudják tisztogatni az aranyat, a hozzá rakódott szennyeződésektől, de a régiek azok nem tudták még ezt így pontosan megcsinálni, de ismert volt az arany, és ismert volt a tűzben ízított, az igazán megtisztított arany. Jézus most ezeknek a laodiceaiaknak, akik tudták a kettő között a különbséget, mert a tisztított arany természetesen értékesebb volt, ő nekik a tisztított, tűzben izzított aranyat, a salakjától megtisztított aranyat ajánlja. Mit érthetnénk ezen? Nos, nyilván azt akarja Jézus mondani, hogy ő egy nagyon nagy értéket kínál. Nagyon nagy értéket kínál a laodiceabelieknek. Mi lehet ez a nagyon nagy érték, amit Jézus kínál? Hát én arra gondoltam, hogy én ezt nevezném a Krisztus szavainak, a Krisztus igéinek, Krisztus beszédeinek. Az ő szavainak az aranyát kínálja. Az ő szavaira igaz, hogy abban nincsen semmi szennyeződés. Mert az tiszta, teljesen tiszta, abszolút szennyeződésmentes. Nincs benne hazugság, torzítás, tévedés. Abszolút tiszta. Ezek az ő szavai azok, amik igazán meggazdagítják az embereket. Azt mondják a laodiceabelieknek, hogy ti nagyon szegények vagyok, koldus szegények vagytok. Hát ha valami meggazdagít benneteket, akkor az én szavaimnak az aranya. Amiben nincs semmi hamisság, semmi csalás. Olyan csodálatos az ő szava, testvérek, mert az Úr Jézusnak a szava az nem csak egy emberi szó, hanem abban még, ha szabad így mondanom, még további kincsek rejlenek. Aki befogadja az ő szavát hitáltal, akinek kell az ő szava hitáltal, az megtelik mindazzal, ami a Krisztus szavaiban van. A Krisztus szavában van a tisztaság, a békesség, az öröm. Sok kincs, nem akarom most ezt nagyon taglalni előttetek. De aki bírja a Krisztus szavait, az a Krisztus szavaiban rejlő kincseket is, áldásokat is bírja. És ezek az ő szavai testvérek és a bennük rejlő értékek, ezek adják az igazi gazdagságot egy nyomorult embernek, egy szegény embernek. Sőt, testvérek, most nem csak arra gondolok, hogy valaki anyagilag szegény, és akkor az ige az ő nagy gazdagsága, hanem arra is gondolok, hogy ha valaki anyagilag gazdag, annak is az ige a legnagyobb gazdagsága. Mert vannak anyagilag gazdag emberek is. De mi az az anyagi gazdagság? Mi az az anyagi gazdagság? Mire mentek azzal? Voltatok már olyan helyzetben, hogy mindegy volt, hogy mennyi van a bank számlán? Lehettek még, lehetek én is. Nekem egyébként mindegy, nem sok pénz van, de mondjuk, ha sok lenne. Hát volt már olyan ember, aki mindent odaadott volna azért, hogy mondjuk sikerüljön őt meggyógyítani. Vagy a gyerekét megmenteni a kábítószerből, vagy nem tudom miből. És aztán nem ment vele semmire, a nagy gazdagsággal. Jézus is megmondta, hogy a gazdagsággal vigyáznunk kell, mert nagyon becsapós dolog, anyagi gazdagság. A kincsünket kiáshatják a tolvajok, megemésztheti a moly, sok minden történhet vele. Csődbe mehetünk, elveszíthetjük, elvehetik. Sok minden történhet vele. Az igazi gazdagság Jézus szavaiban rejlik. Az az igazi gazdagság. Olyan kincseket gyűjtögesetek, mondja Jézus, amit a moly meg nem rág. A rozsda meg nem emészt, a tolvajok nem ássák ki. Hát ez az igazi gazdagság, testvérek, amit mi gyűjthetünk, ez a Krisztusnak a szava, amit akár anyagilag szegény emberként, akár anyagilag gazdag emberként is begyűjthetünk, és láthatjuk, hogy az a mi igazi gazdagságunk, az ő szava. Mert abba mi minden van abba? Utaltam rá az előbb. Olyan dolgok, amiket a pénzzel meg nem lehet venni. Hát pénz nélkül se, de pénzzel se lehet megvenni. Mert ki tud megvenni békességet pénzzel? Lehet akármennyi pénzünk, nyerhetünk 20 lottó ötöst, akkor se tudjuk megfizetni a békességet, a tisztaságot. Lehet akármennyi pénzünk, az igazságot nem tudjuk megvenni, a megigazulást nem tudjuk megvenni, az örök életet nem tudjuk megvenni, a bűnbocsánatot se tudjuk megvenni, semmit nem tudjuk, a jó döntéseket se tudjuk megvenni, meg az igazi értékeket, a barátságot, semmit nem lehet megvenni pénzzel. Amit meg lehet venni, az nem igazi, az mind hamis. Az igazi értékek a Krisztus szavai, testvérek. Hogyha az a mi gazdagságunk, azt gyűjtjük a szívünkbe. Azt rakjuk el a szívünknek, ahogy mondjuk így a kincses házába, kincstárába. Vagy a mai nyelven beszéljünk a szívünk bankszámlájára. Ezeket gyűjtsük, az ő szavait, testvérek, az igazi aranyat. Mondják is az Ószövetségben sok helyen az Isten emberei, hogy jobban kívánom a te parancsolataidat, mint a szín aranyat. Jobban kívánom. Kívánatosabbak az aranynál az Úr ítéletei, még a sok szín aranynál is. Szádnak törvénye jobb nekem, mint sok ezer arany és ezüst. Inkább szeretem azt. Mert tudja, minden hívő ember tudja, hogy azok az igazi értékek. Jézus tehát azt mondja a laodíciaiaknak, és azt mondja nekem, nektek is, hogy vegyünk tőle igét, szót, tűzben megtisztított, minden hamisságtól mentes, igazi, maradandó, tőlünk elvehetetlen értéket. De nézzük a második ajánlatát. Vegyetek tőlem fehér ruhát. Fehér ruhát. Abban a régióban, a Laodicea régiójában fontos tevékenység volt a jutenyésztés. Strabó, a híres ókori történetíró kiemeli, hogy Laodiceában különleges juhot tenyésztettek, az úgynevezett fekete bundájú birkát, aminek a gyapja nagyon jó minőségű volt, és nagyon nagy bevételt biztosított a laodiceaiaknak. Egyébként azt írja Strabó, hogy a birka a gyapjának a finomságát valami büdös víznek tulajdonította, amit az állítólag azokkal a juhokkal itattak, úgyhogy mindjárt megtaláljuk annak a langyos víznek is a felhasználását, amiről ugye előbb beszélt itt az ige, hogy bárcsak hideg lennél, vagy forró, de langyos vagy, mondja ugyanennek a gyülekezetnek az úrát. Említettem, hogy közeli Hierapolisban jött egy, voltak ilyen melegvízű források, amiket elvezettek Laodicea mellett is, ilyen, meg is találták ezeket a vízvezeték maradványokat, amikbe ezt a vizet vezették, és ez egy ilyen vulkanikus, valami kéntartalmú víz volt, ami roppant büdös volt, emberi fogyasztásra alkalmatlan, de lehet, hogy a juhokkal pont ezt itatták. Lényeg az, hogy hát a Strabó ennek tulajdonította, hogy a juhoknak olyan jó volt a bundája, nem tudom, hogy így volt, nem volt így, de a Strabó ennek tulajdonította. Persze a jutenyésztés mellett a gyapjúmosás, festés, szövés, arrafelé igencsak ismert mesterségek voltak. Voltak a városban nemezelő, vagy ványoló, kallós céhek, festőcéhek, ruhakészítő, takarógyártó céhek. Ezek egymást érték a városban, és ahogy mondtam, az első osztályú gyapjúból készült anyagaik rendkívül finomak, és ezért értékesek voltak. És pontosan ennek a laodiceai ruhaiparnak, mert ruhaipar, ahogy mondtam, volt, ennek a csúcsterméke volt a laodiceai tunika. Úgy nevezték, ez a laodiceai tunika, amit még a késő római időkben is rendkívül nagyon szerettek az emberek, és elterjedt, előkelő viselet volt, finomabb öltözet volt, mint a milétoszi ruhák. Hát, ha divat szakemberek lennénk, akkor lehet, hogy mondanának is ezek nekünk valamit, nem vagyunk azok, de így volt, hogy a milétoszi ruha az már nagyon előkelő öltözet volt, de még annál is előkelőbb öltözet volt a laodiceai tunika. Hát ez a tunika, ez fekete színű volt. Fekete színű volt. Mert olyan volt, mint a gyapjúnak a színe. Hát az fekete volt, hát ez is fekete lett. És ezt hordták is meglehetősen sokan abban a városban, de hát nem mindenki hordott ilyet. Volt, aki vörös színűre festett tunikát hordott, mert az a másik divacik volt akkoriban. Hát nem tudom, ez egy érdekes dolog lenne ebbe belemerülni, most hadd ne merüljek bele. Mivel festették, hogy festették ezt a vörös színű tunikát, ez is egy érdekes dolog. De Jézus itt se nem fekete és se nem vörös tunikát ajánl ennek a gyülekezetnek, hanem fehéret. Fehér ruhát vegyél tőlem. Fehér ruhát. Ti itt a birodalom legdrágább és legelegánsabb ruháit készítitek feketére. És van vörös is. De vegyél tőlem fehér ruhát, hogy ne kelljen a te mezítelenséged miatt szégyenkezned. Mert annak ellenére, hogy te ilyen ruhákba jársz, hogy a birodalom legértékesebb ruháiba, Pierre Cardin ruhába jársz, mondanánk ma, vagy nem tudom milyen nagy márkát mondhatnánk, ilyen ruhába jársz, te meztelen vagy. Meztelen vagy. Mint hogy az előbb mondta, lehet, hogy sok aranyad van a bankban, meg a otthon, meg, de szegény vagy, koldus szegény vagy. Vegyél tőlem igazi értéket. Most ugyanez. Jársz itt a legdrágább ruhákba, mert jól megy neked. A legnevesebb ruha a tied. De mégis mesztelen vagy. Mert a mesztelenségedet nem takarja el az a szép ruha. Azt takarja el, amit én adok neked. És ez nem más, mint a fehér ruha. A fehér ruha. Mi ez a fehér ruha, testvérek? Ez a fehér ruha, én hadd magyarázzam most így, hogy ez, ahogy a Jelenések könyvében olvassuk, a szentek jó cselekedetei. A szentek jó cselekedetei. Nem fehérbe, vagy feketébe, meg vörös ruhába kellene villognotok, nektek laodiceabelieknek, hanem tőlem kapott jó cselekedeteket kéne véghez vinnetek napról napra. Tőlem kapott jó cselekedeteket, ezekbe kellene, hogy villogjatok. Ez a hívőknek a hófehér öltözete. Testvérek, ma is igaz, hogy Jézus nekünk is kínálja az ő cselekedeteit, a jó cselekedeteket, az igazán jó cselekedeteket. Az igazán jó cselekedetek a Heidelbergi K.T. szerint azok, amik tőle származnak, amik hitből vannak, amik Krisztus akarata szerint vannak, és az ő dicsőségét szolgálják. Egy szóval, amik tőle származnak, amiket tőle kaptunk, tőle vettünk, ezek a mi igazi jó cselekedeteink, és ezek a mi életünk fehér ruhái, ha szabad így mondanom. Boldog az az ember, aki ilyen cselekedetekbe van felöltözve. Akire, ha valaki ránéz, akkor ezeket látja. Akár Krisztus néz rá, akár az emberek néznek rá. Azt látják, azt hallják, amit Krisztus adott annak az embernek. Lehet valaki nagyon, nem tudom milyen előkelő öltönybe, vagy nem tudom milyen ruhába beöltözve, hogyha ránéz az ember és hallja, hogy káromkodik, hogy iszik, hogy hitetlen, hogy parázna, hogy mit tudom én, milyen bálványokat imád. Hát, nagyon szép. Ja, már nem tudom, hanyadik felesége, férje, nyűvi, nem tudom, mindenki becsap, aki a környékében hazudozik össze-vissza. Nagyon szép ruhába van, előkelő. Lehet akár miniszterelnök is, nem? Hogy mondják, Libás Gordon, vagy meg se nagyon kell jegyezni az ilyen neveket. De testvér, lehet valaki borzasztó, hát úgy ki van kenve-fenve, hogy borzasztó. Csak hát emberek lelk, élete szárad a lelkén, vagy mi történt ott? Az már semmi? Testvérek, értitek, hogy mire gondolok itt? Hát valakinek inkább járjon rongyokba, de ha ránéz valaki, akkor a szeretetnek a cselekedeteit lássa, meg a tisztaságnak, meg az igazságnak a cselekedeteit, meg a hűségnek, a jóságnak a cselekedeteit. Találkozzunk ezekkel, ne hagyjuk magunkat félrevezetni a külsőségtől. És ha valakinek, nem tudom én, milyen öltönye van, vagy milyen ruhája van, annak az az ékessége? Nem, annak is az az igazi ékessége, hogyha a szeretetet, a szentséget, a tisztaságot sugárzó cselekedetei vannak. Az a mi igazi ékességünk, nekem is, nektek is. Mindegy, hogy milyen ruha van rajtunk tulajdonképpen. A lényeg, hogy a Krisztustól nyert jó cselekedetekbe járjunk. A megbocsátásba, a türelembe. És a többibe, nem tudom ezt nektek most itt mindet, nem is kell elsorolni. Hát a fehér lenvászon mondja Jelenések 19.8, a szentek igazságos cselekedetei. A szentek igazságos cselekedetei. Kitől kaphatjuk mi ezeket? Tényleg csak Krisztustól. Uram, mit kell cselekedjek? Mit kell, hogy cselekedjek? A hívő embernek, nekem, nektek ez kell, hogy legyen a mindennapi kérdésünk, imádságunk. Az egyes konkrét helyzetekben, mint anya, mint apa, mint nem vállalkozó, mint orvos, mint nem tudom mi lelkész, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjek? És járjak azokban a még akkor is, hogyha nekem esetleg abból anyagi károm keletkezik, és lehet, hogy nem fogok tudni olyan öltönyt fölvenni, vagy olyan kosztümöt fölvenni, amit szeretnék. Inkább legyek becsületes és tiszta, cselekedetekkel ékeskedő ember, mint anyagilag nem tudom én milyen benyomást árasztó valaki. Vegyél tőlem, mondja Krisztus nekünk, tanácsolom, vegyél tőlem igazi értéket, az én szavaim aranyát, és vegyél tőlem fehér ruhát, az tőlem való jó cselekedeteket a hétköznapi, ebbe legyél fölöltözve, mindenek fölött. És a harmadik, amit mond nekik, vegyél tőlem szemgyógyító írt, hogy láss. Szemgyógyító ír. Hát igen, testvérek, szemgyógyító kenőcs, vagy szemgyógyító víz szerepel itt az eredeti szövegben. Nagyon érdekes, hogy itt Laodiceában volt egy híres orvosi iskola. Igen, nevezetes orvosok tanítottak ott, például egy bizonyos Démoszthenész Filalétész nevű orvos, akinek a művei közül az ókori írók gyakran idézték a következőket. Írt egy könyvet a pulzusról, ami a középkor végéig igen nagy becsben állt, írt egy szemészeti művet és egy gyermekgyógyászati értekezést. Na hát itt ugye elakadunk, hogy ez a jó ember, ez egy szemészeti művet is írt. Egy szemészeti művet. Hát tulajdonképpen ez az egyetlen hasonló tárgyú szakmunka, amit az ókorból ismerünk. De azt is megtudjuk így orvostörténeti kutatásaink során, hogy létezett Laodiceában, abban az orvosi iskolában a legkülönbözőbb ókori orvosi irányzatok. Volt egy úgynevezett metodikus orvosi iskola. Ennek az egyik legjelesebb képviselője a Krisztus utáni első században a laodiceai Temizon, így hívták, laodiceai Temizon. Ez egy sajátos orvosi megközelítése volt a betegnek, a metodikus orvosi iskola, és ennek az egyik vezető képviselő is laodiceai volt. De meghonosodott itt egy másik orvosi iskola is, az úgynevezett empirici orvosi iskola. Az empirikusok orvosi iskolája, ezek Gallénusz hívei voltak, akiknek az egyik képviselője megint fönnmaradt a Krisztus utáni második században. Laodiciai Teudásnak hívták ezt az embert. Laodiciai Teudás. Tehát azt akarom ezzel érzékeltetni veletek, hogy ebben a városban volt egy orvosi iskola, ahol különböző orvosi irányzatok éltek. És volt ott egy híres, sőt több híres orvos is, sőt pont az egyiknek a leghíresebb műve, ami sokáig nagyon aktuális volt, ez pont a szemészettel volt kapcsolatos. Hát nyilván, hogy ezen a helyen, ahol ilyen kutatások folytak, ott gyógyszergyártással is valamilyen szinten törődtek, és volt ott egy híres márka, egy híres szemkenőcs, amire itt amiről itt szó esik. Ma már talán éppen nem használják, de még a legutóbbi időkben használták, ez a Collurion vagy Collurion nevű szemkenőcs. Hát nagyon érdekes dolog, ezt a görög szót használja itt Jézus is, hogy vegyél tőlem Collurion-t. Vegyél tőlem Collurion-t. Hogy láss, mert te vak vagy. Megint ez a furcsa dolog, ugye, hogy a laodíciaiaknak, akiknek ott volt az orvosi iskoláik, ott voltak a különböző, válogathattak is, hogy milyen technika szerint gyógyítják magukat, meg melyik orvoshoz mennek. Ezeknek az embereknek, akiknek volt szemkenőcse, ami egyébként nagyon fontos volt, mert a keleti vidékeken ugye ott elég poros a dolog, és nem volt olyan nagy a tisztaság, és az emberek nagyon gyakran kaptak ilyen szemfertőzést. Na, lényeg az, hogy nagyon nagy szükség volt erre a szemkenőcse, hát volt. Hát ha valakinek kellett, elment ott, aztán megvette az árusnál. De mégis te vak vagy, mondja nekik Jézus. Te vak vagy, hiába kenegeted a szemkenőcsel a szemedet, hogy láss. Vak vagy. Mert nem azzal a szemkenőcsel kéne kenegetned a szemeidet, hanem egy másikkal, amit én kínálok neked. Mert én is kínálok neked, hogy valóban láss. Ne csak a testi szemeiddel, hanem a lelki szemeiddel láss. Kedves testvérek, mit kínál itt Jézus? Én azt gondolom most, hogy ő itt nem mást kínál, mint a lelki szemnek a hájogát meggyógyító orvosságot, ami nem más, mint a Szent Lélekisten. A Szent Lélekisten. Ezek a laodíciaiak Jézushoz kellett, hogy forduljanak, hogy Uram, add nekünk a te lelkedet, hogy ő nyissa meg a mi lelki szemeinket, hogy lássunk. Hogy valóban lássunk a lelki szem. Ezek az emberek a testi szemükkel, mondom, láttak. Nem volt azzal semmi baj. Ha baj volt, megkenték egy kis Collurionnal. De nem láttak igazából. Azt hitték, hogy ők nem tudom én kicsodát, láttátok ezt a felsorolást, hogy ők magukról mit gondoltak, hogy milyen gazdagok ők, meg milyen jól öltözöttek, meg milyen mindenük megvan. Azt igazán nem látták, hogy milyen nyomorúságban vannak. Lelki látásuk semmi nem volt. Testvérek, nem ilyen a mai ember is? Nem ilyenek vagyunk mi is? Hát most, ha valakinek kell valami szembajra, elmegy a gyógyszertárba, aztán kap ezerféle kis csöppet, meg kenőcsöt, meg mindent. Kenegetjük is, ha valami baj van, de a lelki látásunkkal van a baj, testvérek. Amit nem tudnak ezek a gyógyszerek megnyitni, azt egyedül a Szentlélek Isten tudja megnyitni, hogy lássunk valóban. Hogy lássuk például a Krisztust, vagy Istent, hogy egyáltalán létezik, hogy lelki szemeinkkel lássuk a saját bűnünket, a saját nyomorúságunkat, a saját elveszettségünket, megváltásra szorultságunkat, hogy lássuk, hogy mi a helyes döntés, a helyes út az egyes hétköznapi életkérdésekben. Nincs látásunk ezekre, testvérek. Nincs, ha csak nem a Szentlélek ő is meg nem nyitja a mi szemeinket, hogy lássuk valóban. Úgy vagyunk ezekkel a dolgokkal, egy csomó ember úgy van, ez nem tudom ti, hogy vagytok, remélem, hogy már nem így vagytok, de egy csomó ember úgy van, hogy beszélhetünk neki ezekről a dolgokról, az olyan, mint hogyha egy vaknak beszélnénk a színekről. Hát beszéljünk egy vaknak a színekről, meg az árnyékokról, meg a fényjátékokról. Nem ért belőle semmit. Nem érti, sajnos nem érti. Beszéljünk egy süket embernek a Beethoven zenének a szárnyalásáról, az erejéről, vagy Bach gyönyörű harmóniáiról, nem érti, hogy miről van szó. Hallja, de nem tud vele mit kezdeni. Ugyanígy van egy csomó embertestvérek, hogy lelkileg egyszerűen nem lát, beszélünk neki Istenről, Jézusról, bűnről, megváltásról, a szent életről, nem érti, mintha kínaiul beszélnénk neki, nem érti az egészet, mert lelkileg vak. Ki tud ezen segíteni? Ezen egyedű testvérek a Szentlélek tud segíteni. A Szentlélek, akit Krisztus ad, Krisztus küld az Atyától, ahogy ő mondta, és ő az, aki a kijelentésnek a lelke. A kijelentésnek a lelke, aki egyszerűen megnyitja a szemünket, hogy tudjunk-e az Isten dolgaival mit kezdeni. Tudjunk azokkal mit kezdeni. Testvérek, egy nagyon döbbenetes élmény az embernek, amikor rájön, hogy ő tulajdonképpen lelkileg mekkora vak ember. Lehet, hogy azt hitte magáról, nem tudom, milyen nagy bölcs, és nem tudom, minden. Ez kiderül, hogy lelkileg vak. Mindennel tudunk mit kezdeni, csak épp az Isten dolgaival nem. Hogy lehet, hogy ezzel nem tudok mit kezdeni? Hogy lehet úgy, hogy vak vagyok? És ki tud ezen segíteni? Védj tőlem. Szemgyógyító írt. Olyan jó testvérek, hogy Jézus adja nekünk az ő lelkét, és akkor általa lelkileg látókká lehetünk. Nos, látjátok, hogy Jézus, mint egy kereskedő jön-megy, és kínálja az áruját ott Laodiceában, és kínálja nekünk is. Kínálja a szavainak az aranyát, amik igazán meggazdagítanak minket. Kínálja nekünk ezt a fehér ruhát, az ő tőle származó jó cselekedeteket, hogy ebbe öltözzünk fel. És kínálja nekünk az ő szent lelkét, aki lelkileg visszaadja a látásunkat, és élessé teszi a látásunkat, hogy jól lássuk az Úr dolgait és az Úr ügyeit. Hát nagyon csodálatos dolog, hogyha valaki most megkérdezi, hogy na jó, Jézus azt mondja, vegyek tőle, de mivel lehet ezeket megvenni? Vegyek tőle, mit kell fizetni ezekért a dolgokért? Hát testvérek, ez egy különös vásárlás. Ez egy különös vásárlás, mert nem kell semmit se fizetni ezekért a dolgokért. Ezek az igazán fontos dolgok ingyen vannak, testvérek, ingyen vannak. És úgy van ez a vásárlásunk, mint ahogy az Ézsaiás könyvében olvassuk, hogy jöjjetek és vegyetek ingyen ezekből a kincseimből. Ézsaiás könyvében 55. részében olvassuk. Egyszerűen ez a laodiceai gyülekezet emlékeztek, hogy olyan gazdag volt, hogy amikor földrengés sújtott őket, nem fogadták el a környező városok segítségét, mert azt mondták, hogy nekünk nem kell, mert elég gazdagok vagyunk. Most arról van szó, hogy azt mondja nekik Jézus, hogy na akkor ingyen vegyetek tőlem igazi értéket. Nem kell érte semmit se adnotok. Tőlem vegyetek meg igazi értékeket. Hittel fogadjátok el ezeket a dolgokat tőlem. És így van, testvérek, hogy nekünk se kell fizetni ezekért, hanem hittel fogadhatjuk el ezeket a dolgokat. Hittel mondhatjuk, hogy Uram Jézus, én egy nagyon nyomorult ember vagyok. Te meg látom, hogy milyen gazdag vagy. Adjad már nekem a te kincseidet. Add nekem a szavaid aranyát, a fehér ruhákat, és add nekem a te lelkedet, hogy lássak. Mert nem akarok ilyen nyomorult állapotban lenni, hanem a te értékeiddel, a te kincseiddel meg akarok gazdagodni. Meg akarok gazdagodni. Add nekem ezeket. És add nekem most. És add nekem ma. És majd holnap is visszajövök ezekért, mert holnap is szükségem lesz rá. És jövök hozzád újra meg újra, add nekem ezeket a dolgokat, mert ezek nélkül az életem üres, értelmetlen, boldogtalan. Vak, sötétben vagyok. Olyan csodálatos testvérek, amikor Jézus ezeket nekünk megadja, és amikor megért, kicsit is, valamelyiket is, egy kicsit úgy megtapasztaljuk, és megérezzük, hogy ez mennyire jó dolog, mennyire fontos dolog nekünk. Olyan fordulat áll be az ember életébe, testvérek, ez leírhatatlan. Az Ézsaiás könyve 54. részében ott van ez a kontraszt, hogy van egy nép a maga teljes nyomorúságában, és akkor jön hozzá az Úr az ő kegyelmével, és akkor átfordít az állapotukon, hogy hirtelen a mínuszból átmennek a pluszba. És ez ugyanígy van itt, testvérek, hogy ennek a gyülekezetnek, ami teljes mínuszba volt, ha Jézus ajándékait elfoglalja, átmennek pluszba, tagja is, és mindenki ott. A boldogtalanságból a boldogságba, az örömtelenségből az örömbe, a kétségbe esettségből a békességbe, és így tovább, és így tovább. Krisztus egy ilyen teljes fordulatot tud létrehozni, megújítást tud adni. Sok ember ma úgy ugye átmegy egyik évről a másikra, hogy semmi megújulás nem történik. Semmi. Az igazi megújulás nem az évfordulók adják, nem a szilveszterek és az új évek. Az igazi megújulást Krisztus adja. Laodiceába és mind a mai napig. azoknak, akik kellen, akiknek kellenek az ő ajándékai. Hát én nem tudom, hogy a laodiceaiaknak kellette az, amit Jézus kínált nekik. Nem tudom. Remélem, hogy igen. És azt is remélem, hogy nektek egyénként is, és nekünk, mint gyülekezetnek is kellenek ezek a kincsek. És kelljenek neked is. Remélem, hogy kellenek neked is ezek a kincsek, amiket Jézus ma ingyen kínál a benne hívőknek. Gazdagítson benneteket a Krisztus szavainak az aranya, az őtőle jövő fehér ruha, és az a lelkilátást adó lélek, a Szent Lélek Isten. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Urunk Jézus Krisztus, hogy hozzánk jössz, és fölkínálod nekünk ezeket a számunkra fölfoghatatlan értékű kincseidet. Mert nincs csodálatosabb, mint a te szavaid. Nincsenek csodálatosabb cselekedetek, mint a tőled származó cselekedetek. És nincsen csodálatosabb látás, mint amit a te lelked által tudsz nekünk adni. Urunk Jézus, szeretnénk hozzád jönni gyülekezetként és egyénenként is, hogy add nekünk mindezt. Mert ezek nélkül, Urunk, lehet akármink, és lehetünk akárkik. Semmik vagyunk, nyomorultak, vakok, szánalomra méltó koldusok. Köszönjük néked, hogy a te kincseiddel újul meg az életünk, és válunk felfoghatatlanul gazdag emberré, felfoghatatlanul jól öltözött emberré, és éles látású emberré. Kérünk, add nekünk a kincseidet, hogy ilyen megújulás történhessen mindnyájunk szívében és életében. Köszönjük néked, hogy ma is új év első napján szóltál hozzánk, tanítottál bennünket ezen a vasárnapunkon. Kérünk, áld meg gyülekezetünket, vezérelj bennünket a te útaidon. Kérünk gyülekezetünk betegeiért, erőtlen tagjaiért, légy közel hozzájuk. Eléd hozzuk gyülekezetünk terveit is. Kérünk téged, hogy áld meg templomépítési szándékunkat, terveinket, és te vidd teljesedésbe mindezeket a te dicsőségedre. Kérünk téged a gyülekezetünkben folyó minden lelki munkáért, áld meg a gyerekek közötti, fiatalok közötti munkát, áld meg az idős testvérek, a házaspárok között folyó munkákat, áld meg gyülekezeti alkalmainkat ebben az esztendőben is. Urunk Jézus, légy közöttünk, és ajándékozz minket a te kincseiddel, itt is, egyéni életünkben, családjainkban is. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket, ami Urunk Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Ilyenkor új év első napján szokás, hogy néhány gondolatba összefoglaljuk az elmúlt évet, és egy kicsit előre is tekintünk. Kérlek, hogy türelemmel hallgassátok meg ezt a mostani beszámolót is. Isten népe, zarándok nép ezen a földön. Eként mi is, mint újszegedi református gyülekezet, zarándok gyülekezet vagyunk, és annak hívő tagjaként is zarándokok vagyunk-e földön, a történelemnek éppen ebben a szakaszában. A zarándokságunk nem tévesztendő össze a turizmussal, tudnélik azzal, hogy a világban itt se jó, ott se jó, hát ide megyek, oda megyek, és egy kicsit élvezem ezt a helyet is, meg azt a helyet is, és a legkevésbé sem valami céltalan témfergéssel és bolyongással hasonlítható össze. A zarándokoknak ugyanis világos célja van. Ezért a legjobb, legkényelmesebb, legszebb evilági helyet is csak ideiglenes tartózkodási helynek tartják a zarándokok, és mindig szemük előtt lebeg a világon túli végcél, az örök haza, vagyis az Isten országa. Oda tartunk. Nem utópia ez? Kérdi valaki. Nem gondoljuk. Mert Jézusunk maga ígérte ennek megvalósítását, és megvalósulása felől ezért teljesen bizonyosak vagyunk, akkor is, ha nem tudjuk még elképzelni sem, hogy hogyan ölt majd testet ez. Mégis hisszük, hogy valóságá lesz egy napon, és szebb lesz mindennél. Mi tehát odatartó zarándok nép, zarándok emberek vagyunk. E földi zarándok utunkon, jövevénységünk idejében sok ajándékot kapunk Urunktól. Gondoljatok képességeinkre, erőnkre, fantáziánkra, bátorságunkra, anyagi javainkra, időnkre, tudásunkra, és tudjuk, hogy mindezzel építenünk kell ott, ahova Isten bennünket állított. Vagyis a magyar református keresztjén ember nem valami rablóbanda tagja, aki végig fosztogatja ezt a mulandó világot, és ahol csak megfordul, onnan elvesz valamit, hanem éppen ellenkezőleg, ahol csak megfordul, zarándokként hozzátesz valami értéket ehhez a mulandó világhoz. Ebben fáradoztunk az elmúlt évben is, hiszem egyénenként, családonként és gyülekezetként is. Ennek jegyében állnak zarándok gyülekezetünk rendszeres vasárnapi istentisztelete is, a rendszeres hétközi alkalmaink, ifjúsági órák, bibliórák, énekkar, imaóra, hittanórák, melyek örvendetes számú látogatónak örvendenek, és a maguk idejében megtartásra is kerültek. Havi rendszerességű alkalmaink, a nyugdíjas délután házaspári kör alkalmai is rendben zajlottak, együtt a kismama körrel. Rendszeresen megtartottuk a szórványisten tiszteleteket is, és ezek közül kiemelném, hogy Szatymazon házisten tiszteletet tartunk minden adandó alkalommal. Megvalósultak rendkívüli programjaink is. Erdélyi testvérgyülekezetünkhöz ugyanaz eredetileg tervezett késő tavaszi időpontban nem jutottunk el a jelentkezők felettébb gyérszáma miatt, de legalább egy villámlátogatást tehettünk decemberben, eljuttatva oda a gyermekeknek címzett karácsonyi csomagocskáinknak. A nyár folyamán gyülekezeti táborainkat is megtartottuk. Bózsván a nyári gyermektáborunkat, ifjúsági hetünket Szvidben, gyülekezeti hetünket a dunántúli kisfaluban, Lengyelben. Miközben zajlottak ezek a gyülekezeti programjaink, közben volt 7 keresztelő, 3 fiú és 4 lány, 13 temetés, 4 férfi és 9 nő, 3 esküvő, és volt felnőtt konfirmáció is. 7 nő és 2 férfi személyében 9 testvérünk konfirmált. A megkereszteltekre Urunk áldását, a halottak hozzátartozóinak Urunk vigasztalását, az ifjú házasoknak ugyancsak áldást kívánunk otthonukra, életükre. A konfirmandusoknak pedig hitük további megerősödését kérjük az Úrtól. Hiszük, hogy ezeken az alkalmakon, amiket felsoroltam, lelki épülés, gyarapodás, gazdagodás történt. Egymás hite által is. A gyülekezet lelkipásztora több alkalommal szolgált Pécelen, márciusban is, júniusban is különböző konferenciákon. Szolgáltam Budapesten, az újpesti, a pasaréti gyülekezetekben, Debrecenben, a csapókerti gyülekezetben, Budakalászon, Szépalmapusztán egy orvoskonferencián és Cegléden, ugyancsak egy vasárnap délutáni alkalmon. Ezeken az alkalmakon igyekeztem Isten igéjét hirdetni, tanítani a jelenlévőket, és így gazdagítani őket hitükben, életükben. Gyülekezetünk szokásos pénzügyei ezen közben a következőképpen alakultak. Perseik pénzünk 1.880.000 forint volt, szemben a 2008-as pénzzel, perselyi pénzzel, ami 2.100.000 forint volt. Tehát itt ez kevesebb lett. Az egyház fenntartói járulékunk az 3.698.000 forint volt, 2008-ban 3.535.000 forint. Adomány 260.000 forint érkezett, 2008-ban 182.000 forint. Az elmúlt év egyik rendkívüli ügye a templom építésünk előkészítése volt. Nyár elején bíztuk meg a Tér és Forma nevű tervező céget a kiviteli tervek elkészítésével. Ezekkel elkészültek november elejére, és akkor tudtak jelentkezni a különböző kiviteli cégek a kivitelezés megpályázására. A pályázatok gyakorlatilag beérkeztek, tudomásom szerint 6 cégtől. Jelenleg ezek elemzése elkezdődött, amit követ a presbitérium által kiválasztott kivitelezővel való szerződéskötés, majd a munkálatok elkezdése. Mindezek közben gyülekezeti tagjaink adakozása szép rendben folyt, az előre jelzett ütemben, sőt annál magasabb mértékben is teljesülve. A 2 évre felajánlott összeg gyülekezetünktől 17 és 18 millió forint között volt, Ebből eddig beérkezett 15 millió forint. Tehát két évre ajánlottuk föl, és már 15 millió forint bejött, tehát még hátra van majd egy év, a két év leteltéig, és már is elég jól állunk, hála Istennek. De kérem a testvéreket, hogy továbbra is adakozzanak. Egyéb támogatásokat is kaptunk a református gyülekezetektől, mint például a Csapókert, Debrecen Csapókerti gyülekezettől 200 valahány ezer forint jött, a Pasaréti gyülekezettől több mint 1 millió forint, az Újpesti gyülekezettől ugyancsak 1 millió 200 ezer forint, a Szeged Honvédtéri gyülekezet 102 ezer forintot küldött, az árverésünk körülbelül 800 ezer forintot hozott. Vagyis ezekkel együtt körülbelül 19 millió forint jött össze eddig itt nekünk. Ez az összeg tovább gyarapodott a Szeged város önkormányzatától kapott nagyjából 12 millió forinttal, az Oktatási Minisztérium 10 millió forintos támogatásával, amire nézve most megkötöttük már a szerződést is, valamint a Tiszántúli Egyházkerület által eddig megígért 60 millió forintos támogatással. Összesen ez 101 millió forint eddig, és ehhez jön még a Hungest RT által juttatandó 20 millió forint. Vagyis jelenleg körülbelül 120 millió forintnál tartunk, ami pénzünk van, emberi számítás szerint. Ebből egyetlen kiadás volt, körülbelül 6 millió forint a tervezés költségeire. Mindebből azért úgy tűnik, és a beérkezett ajánlatok is ezt mutatják, hogy a munkálatok oroszlán részének fedezete rendelkezésünkre áll, így reméljük, hogy a legelőnyösebb szerződést megkötve hamar elkezdhetjük a gyülekezetünk, de városunk történelmében is jelentős epizódot jelentő templomunk felépítését. Zarándokként szeretnénk ezzel is hozzátenni valami értéket környezetünkhöz, és ezzel is a mi Urunkat dicsőíteni. Erről a helyről Isten iránti hálával szeretném megköszönni, legelőbb is az Úrnak mindazt, amit mögöttünk lehet. Az zarándok útunkon az ő segítségével járhattunk, és az említett, inkább statisztikai jellegű adatokért is őt illeti a hála, hát még azért, ami az egyes alkalmainkon elhangozhatott, és azért, ami a szívekben, emberi életekben történhetett. Egyedül övé a dicsőség a formák meglétéért, és a formákat kitöltő lelki tartalomért is. Egyúttal szeretnék köszönetet mondani zarándok szolgatársaimnak is, a presbiter testvéreknek és a gyülekezet minden kedves szolgálójának, hogy ebben az évben is együtt munkálkodhattunk, és mint zarándokok tehettük a dolgunkat. Buzdítalak benneteket, hogy legyünk hűségesek. Tartsunk ki abban a szent szolgálatban, amit Urunktól nyertünk, legyen az akár látványosabb, akár kevésbé az emberek szemébe tűnő háttérmunka. Amit pedig én magam, vagy akár melyikünk rosszul tett, azért legyen hozzánk irgalmas a mi Istenünk, és azok is, akiket szándékunk ellenére megbántottunk. Végül zarándok testvéreim imádságos szeretetébe ajánlom ezt a 2010-es évet is. Esedezzünk az ige megszólalásáért, az építkezés békességes lebonyolódásáért, gyülekezetünk tagjainak hitben és szeretetben való épüléséért, összefogásáért és a szolgálatban való kitartásért. Igen, zarándokok közössége vagyunk. Nem ténfergő lustarablók, hanem másokat gazdagítók. Látjuk, hogy nekünk most itt kell élnünk és halnunk és mindent megtennünk, hogy a jelenlétünk, munkánk, szolgálatunk által családunk, gyülekezetünk, népünk, közösségünk gyarapodjék. Adni akarunk abból, amit a zarándokok urától, Jézus Krisztustól kaptunk. És szeretnénk, hogyha a környezetünk is valahogy megértené, hogy hol van az életnek a középpontja, boldogsága, mi és kifelé kell törekedni és igyekezni. Mindezeket ismétlem nem a magunk, hanem Urunk dicsőségéért tesszük. Tudván, hogy nincs itt maradandó városunk. De ebben a mulandóban keressük, hirdetjük és dicsőítjük az örökkévaló hazát, melyet az örökkévaló Úr ígért és el is készít nekünk. Majd olvassátok el a 455. éneket, ami egy szép zarándok ének, annak a verseivel szeretném lezárni. Pontosabban egy igével, amit nem tudom, hogy hova tettem, a mostani igét adnál be, Bandi, légy szíves. Amit kaptak a testvérek az Isten tisztelet elején, pontosan ide illik. Vezéreld útamat a te igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjék rajtam. Testvérek, hirdetem azt, hogy a jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat
Isten segítségével a szokott időben megtartjuk, mindegyik alkalmunkat beleértve. Végül még azt hirdetem, hogy akinek változott valamilyen adata, neve, címe, netán valami adószáma, vagy valaki 2009-ben lett befizető, akár a gyülekezetünknél, akár a Calvin vagy az Isten kezében alapítványnál, és még nincsenek meg itt az adatai, azt kérem, hogy vigyen magával egy ilyen kis cetlit, amit a kijárati asztalnál lehet elvenni, és ezt aztán töltse ki, és adja vissza nekünk. Hozza vissza majd valamelyik nap, vagy valamelyik, talán jövő vasárnap is jó még, ugye Gyuri? Jövő vasárnap is jó. Tehát lényeg, hogy aki új befizető volt, vagy akinek megváltozott valami adata, az vigye el ezt a papírt és adja le. A többieknek nem kell foglalkozni ezzel, mert megvannak az adatok. Ha valaki újonnan fizetett be, és vagy adatváltozás van, az vigye is kitöltve adja le ezt a kis papírt. Köszönöm szépen a testvéreknek a megértését. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvéreim, a záró énekünket énekeljük, a 258. ének kijelölt verseit, 258, második, harmadik és negyedik versét. A második vers így kezdődik, látod, Uram, igen, megnyomorodtam. 258, második, harmadik és negyedik versét, utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük. Áldott új esztendőt és áldást, békességet kívánok a testvéreknek.